Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai vasárnap igehirdetési alapigéjét, megírva találjuk Mózes első könyvének 50. fejezetében, a 15. verstől a következőképpen. Amikor látták József bátyai, hogy apjuk meghalt, ezt mondták: hát ha József bosszút forral ellenünk, és visszafizeti nekünk mindazt a rosszat, amit vele szemben elkövettünk. Ezt üzenték tehát Józsefnek: apád megparancsolta nekünk halála előtt, ezt mondjátok Józsefnek: kérünk, bocsásd meg testvéreit hitszegését és vétkét, hogy rosszat követtek el ellened. Bocsásd meg hát azoknak a hitszegését, akik atyád Istenének a szolgái. József sírva fakadt, amikor ezt mondták neki. Oda is mentek hozzá a testvérei, leborultak előtte, és ezt mondták: szolgáid vagyunk. De József így szólt hozzájuk: ne féljetek, vajon Isten vagyok én? Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. Most hát ne féljetek, eltartalak én benneteket és gyermekeiteket. Így vigasztalta őket, és szívhez szólóan beszélt velük. Amen. Kedves testvérem az Úr Jézus Krisztusban, ahogy bejövünk itt a templom előterében, az ajtó felett találunk néhány szimbólumot. Ezek a szimbólumok ősi keresztény szimbólumok. Ezek közül most az egyikre, illetve kettőre szeretném felhívni a figyelmet, amely párban van. Ez az alfa és az omega, a görög ABC első és utolsó betűi. A Jelenések könyvében bemutatkozó Isten ismérvei: ő mindenek kezdete és mindenek vége. Mai alapigénk Mózes első könyvéből, a Kezdetek könyvéből való, a Biblia első könyvéből, ahol az első sorban ezt olvassuk: kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Ez az alfa, a kezdet. De Mózes első könyvében ott van a másik oldal is, az omega, a vég. A Teremtés könyvének utolsó gondolatai, az 50. fejezet, amelyből alapigénk is szólt, a végről szólnak. Mai alapigénk Jákob haláláról, néhány sorral később pedig fiának Józsefnek a haláláról van szó. Persze a kettő között a Bibliánkban csak kettő sor különbség van, de valóságban 54 év telt el. Rengeteg dolog történhetett ez alatt az idő alatt Józseffel, de a Szentíró csak két dolgot említ. Az egyik, hogy unokái születtek, a másik pedig, hogy rendelkezik a temetéséről, a saját temetéséről. De ki is volt ez a József? A Biblia egyik legismertebb szereplőjével van dolgunk. Jákob 12 fiának egyike, Benjaminnyal együtt a legkedvesebb gyermek. Bár azt sokan nem tudják, hogy ez miért van. Azért van, mert Ráheltől születtek ők ketten, attól az asszonytól, akiért Jákob 14 évet dolgozott, hogy a felesége legyen. Valószínűleg ezért volt Jákobnak nagyon kedves felesége is ez a két gyermek, akik Ráheltől születtek. Józsefnek voltak álmai, ezt is minden hittanórán, amikor erről a történetről van szó, elmondjuk. Az álmok ezek voltak: egy búzakalászok hajlottak meg az ő búzakalásza előtt 11-en. Vagy a másik álma, hogy 11 csillag, a nap és a hold leborul ő előtte. Ezek az álmok kivívják bátyainak az ellenszenvét. Elhatározzák, hogy megölik, és az első adandó alkalommal ezt a tervüket majdnem végre is hajtják, kútba dobják, de aztán mégis inkább rabszolgának adják el. Így kerül József Egyiptomba, míg apja vérrel áztatva visszakapja azt a köntöst, amit ő maga ajándékozott Józsefnek. Azzal a merri gondolattal, vagy azokkal a szavakkal adják át a testvérek ezt a véres köntöst, amit bárányvérbe mártottak, hogy József meghalt. Jákob így éli az életét, József az egyik legkedvesebb fia halott. Amikor évekkel később József csodálatos módon a fáraó fő embere lesz, mert Isten segítségével megfejti annak álmát, a testvérek a nagy éhínség elől Egyiptomba mennek. Mert messze földre eljutott a híre Egyiptom felügyelőjének, hogy ott van élelem. József, bár rabszolgaként látta utoljára testvéreit, mégsem áll bosszút. Mégsem áll bosszút, amikor meglátja az előtte leboruló fivéreit, akik nem ismerik fel őt. Gondolatos módon ugyan gondoskodik arról, hogy ne ez legyen az utolsó látogatása Egyiptomban az ő testvéreinek, de nem áll bosszút, nem mondja azt, ti rosszat terveztetek ellenem, én pedig százszorosan fizetem azt vissza nektek. Pedig megtehetné. Megtehetné, mert teljhatalmú úr. A kezében hatalom van. Ő a fáraó fő embere. Rabszolgák ezrei, talán tízezrei szolgáltak neki. Amikor később megismerteti magát testvéreivel, azok, ahogy a Szentírás fogalmaz, megrettentek. Megrettentek, és szóhoz sem jutottak, amikor azt kérdezi tőlük, hogy hogy van apánk, akkor nem mertek neki felelni. Féltek a bosszútól, de az a bosszú nem következett be. Majd évtizedek teltek el, Jákob és fiai úrként élhettek Egyiptomban. De aztán jött a halál pillanata, Jákob haláláé, és itt kapcsolódunk bele alapigénybe. Amikor látták József bátyai, hogy apjuk meghalt, ezt mondták, hát ha József bosszút forral ellenünk, és visszafizeti nekünk mindazt a rosszat, amit vele szemben elkövettünk. A Teremtés könyve arról szól, hogy milyen az ember. Nagyon szeretem ezeket a történeteket. Nagyon szeretem József történetét is. Nem csak azért szeretem, mert mindegyik nagyapám József volt, az édesapám és az öcsém is József, hanem azért szeretem, mert ezek a történetek egy nép életét úgy mesélik el, hogy nem bajnokokról szólnak, nem hősi legendákat mesélnek el, hanem elmondják a valóságot úgy, ahogy az volt, ahogy az megtörtént. Hogy már az első emberpár elbukott, a második generációban már ott van a féltékenység és a gyilkosság. Ábrahám a zsidó nép ősatjának élete is, bár ő lett később a hit példaképe, de mégsem fenékig tejfel. Van benne hazugság, a sors saját kézbevétele, emberi esendőség bőségesen. Ézsau és Jákob nem a legjobb testvérek. És ahogy a mai igényben is olvassuk, a zsidó nép alapító ősatjái gyilkos szándékú, hazug emberek. Jákobnak, akinek a neve azt jelenti csaló, a fiai. És Isten mégis ennek ellenére, mindezeknek ellenére igent mond rájuk. Persze lehet azt mondani, hogy a zsidóság, mai napig jellemző ez rájuk, de ezek a magyarok ősatjái, a hét vezérők, legendás alakok. De vajon igazunk van-e, ha ezt mondjuk? Vajon tényleg csak a zsidóság kiváltsága, hogy a hátukon hordozzák mindazt, amit az emberek róluk kiabálnak? Nem lehet-e, hogy Isten őket választotta ki azért, mert rajtuk keresztül szerette volna megmutatni, milyen is az ember? Nem a zsidó ember, hanem az ember, hogy milyenek vagyunk mi, te és én. Azt hiszem, a mai alapigénk jól beletrafál a mi életünkbe is. Hát, ha József bosszút forral ellenünk, és visszafizeti nekünk mindazt a rosszat, amit vele szemben elkövettünk. A bosszú. Erről szól az életünk. Nem egyes népek, fajok kiváltsága ez. Minden ember, minden emberben megvan ez. Ha valaki vétkezik ellenem, akkor a háromszorosát adom vissza. Erre tanítanak a mesék, gondoljunk Ludas Matira. De erről szólnak a népszerű filmek is, amikor a főhős megtorolja az ellene elkövetett méltatlanságot, és mi tapsolunk neki, és örülünk annak, hogyha győzedelmeskedik, ha sikerül, és sajnálkozunk akkor, hogyha nem. De ebben a kemény világban arra tanítjuk a gyermekeinket is, hogy védjék meg magukat, üssön vissza, ha megütik. Halálbüntetésért kiáltunk, amikor brutálisan megölnek egy gyermeket, és azt gondoljuk, igazunk van, mert jogtalan, mert kegyetlen, mert az Isten azt akarná, hogy ez ilyen ember ne éljen. És már is az Isten ítélő székébe ülünk. Emlékszünk, mit mondott József a testvéreinek, amikor azok leborulnak előtte. Ezt kérdezi tőlük, talán Isten vagyok én. Talán Isten vagyok én, hogy elítéljelek benneteket. De mi a kezünkbe vesszük az ítéletet. Tegnap temették a Dunaegyházi gázolás áldozatait. Evangélikusok voltak. A kollégám írt egy levelet a lelkészeknek, hogy imádkozzunk a családokért, a lelkészért, és még hozzátette, imádkozzunk a gázolóért is, aki szintén evangélikus volt. A legjobb barátai tűzötte el részegen. Négy fiatalból csak a saját testvére úszta meg. Részeg volt és autóba ült. Lehet, hogy éppen értük ment. Imádkozni egy ilyen emberért, egy gyilkosért. Persze ezek kirívó dolgok, mondhatnánk, de ennél sokkal ennyibb esetekben sem megy a megbocsátás. Nem tudom, hogy van-e olyan család, ahol ne lenne egy történet az egymással szóba nem álló testvérekről, a kitagadott gyerekekről, az elhagyott házastárs bosszújáról. De egészen hétköznapi sérelmeink is vannak, amikor felszállunk a buszra, és épp hogy fel nem löknek, vagy amikor egy nagyszájú beszól valami cifrák. Autóvezetés közben teljesen megszokott módon nemzetközi kézjelzéssel adjuk tudtára a másiknak a nem tetszésünket, és az előttünk 48 km/h sebességgel tötymörgőt leszorítjuk az útról, veszélyeztetve ezzel nem csak az ő, hanem a saját testi épségünket is. És ezek nem pillanatokig tartanak csupán, nem pillanatokig húzzuk fel magunkat, hanem órákig képesek vagyunk beszélni ezekről, vagy magunkban duzzogunk. Elmondjuk a legközelebb, akivel legközelebb szóba állunk, miért. Ha minket bántanak meg, akkor azért, mert nem tudunk megbocsátani a másiknak. Ha mi bántunk meg mást, akkor azért, mert azt gondoljuk, hogy a másik sem tud megbocsátani mi nekünk. Ebbe keverednek bele József testvérei is. József már réges-régen túl van a dolgon, már évtizedekkel azelőtt megbocsátott a testvéreiknek. Évtizedek telnek el, de a testvérei még mindig félnek és mindig rettegnek a bosszútól. Miért? Azért, mert a bocsánatkérés az elmaradt. Bár József megbocsátott, erről olvashatunk a 45. fejezetben,